köré épül, és kifejezetten azzal a céllal kezdtük el megrendezni, hogy ne csak a zsidó emberek jöjjenek, az, hogy tulajdonképpen az, hogy most kérted, hogy meséljem el neked a Purim történetét, ez egy olyan fajta edukálása mindenkinek, ami szerintem ahhoz visz minket közel, hogy jobban megismerjük egymás kultúráját. Tehát ugyanúgy, ahogy engem is érdekel, múltkor például megkértem az egyik kollégámat, hogy mesélj el, hogy milyen egy disznóvágás, én még sosem voltam, engem nem vittek a szüleim, nincs ilyesmi tapasztalatom, és végig meséltette velem az egészet, és baromi érdekes volt megismerni azt, hogy ez hogyan zajlódik. Ugyanúgy azt gondolom, hogy más emberek számára is, más vallásúak számára is izgalmas az, hogy mi mit ünneplünk, mi miket tartunk fontosnak, mik azok a történelmi események, amikre meg szoktunk évről évre emlékezni. És szerintem az a jó ebben, amikor nincs bezárva egy vallási térbe, hanem ki vannak nyitva az ajtók. Erre a fesztiválra is mindenkit sok-sok szeretettel várunk, akár a vallási programokra is, akár a lovasi koncertre, vagy a karinti kabaréra, tehát nincs meg az a zártság, amire sokan gondolnának. Ez nem egy zsidó rendezvény, hanem ez egy abszolút világi, nyitott kapus rendezvény. Természetesen várjuk a zsidó származásúakat is, azokat, akik meg szeretnék ismerni a saját kultúrájukat, de eddig nem annyira volt közelükben ez a téma, és nem szoktak zsinagógába járni, tehát azokat is sok szeretettel várjuk, de hogy mindenkit várunk egyébként kortól és vallástól és mindentől független. Azért mondom a kort, mert ezt még nem is említettem, hogy minden ilyen fesztiválnál nagyon oda szoktam arra figyelni, hogy 0-tól 120-ig mindenkinek legyen program, tehát a kicsiknek, a családoknak, kifejezetten akik együtt akarnak mozogni, a fiatal felnőtteknek, az idősebbeknek, a középkorosztálynak, tehát hogy azt remélem, hogy mindenki megtalálja benne a saját maga programját.
Ugye a fesztivál az február 28-a és március 4-e között zajlik. Három helyszínen, ahogy említetted is, a Rumba zsinagógában, a Goldmark teremben, ahol majd a nyitó arató diszkó lesz, és a Bálint házban. Úgyhogy aki szeretne erre elmenni, az csak nézze meg a Facebook oldalon, ahol meg lehet találni, illetve a mazsihisz.hu. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy ugye a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Budapesti Zsidó Hitközség közös szervezésében jött létre. Gyakorlatilag ezek budapesti helyszínek, nyilván egy országos rendezvény, de hogy tervezitek-e, hogy elviszitek vidéki városokba is?
Hát nagyon-nagyon jó lenne. Az az igazság, hogy mi kicsik vagyunk, és ez egy fiatal fesztivál, és ugye mind a három fiatal fesztivál, de azt lehet mondani, hogy egyre inkább nőnek, és hogy tényleg arra még ki is térnék, amit korábban kérdeztél, hogy mennyien jönnek be, vagy mi a tapasztalatom. Hát az a tapasztalatom, hogy ahhoz képest, ahogy elindultunk, sokkal-sokkal többen jönnek be, vannak olyan arcok, amik felbukkannak, és időről időre megjelennek, most már tudom, hogy pontosan milyen rendezvényeknél, és mindig van új arc, és számomra ez az izgalmas, amikor valaki először lép be a Rumba zsinagóga szakrális terébe, és elcsodálkozik, te jó ég, milyen csodálatos, sokan nem tudják, 5 évvel ezelőtt lett felújítva, és hogy mondhatni Európa egyik legszebb zsinagógája. Tehát már csak azért érdemes bejönni egy koncertet meghallgatni, hogy az ember megnézhesse. Olyan technikával rendelkezik, ami tényleg Európa szerte, azt hiszem ez világszerte is egyedülálló, hogy egy süllyeszthető bima van a zsinagógában, ami attól függően, hogy éppen imádkozás vagy koncert van, le lehet süllyeszteni a pince szintre. De nem csak ezért, hanem tényleg azt gondolom, hogy van abban valami különleges, amikor az ember olyan falak között hallgat meg egy koncertet, amelyek nagyon sok történelmi eseménynek voltak a fültanúi, drámai eseményeknek és csodálatos eseményeknek. Tehát ebben a zsinagógában számtalan esküvő volt annak idején, bármit szó, ami a férfiak vagy a fiúknál a férfivé avatás megünneplése, és a természetesen volt egy tragikus időszak a holokauszt alatt, és aztán a holokauszt utáni években pedig nagyon-nagyon el volt hanyagolva. Talán sokan emlékezhetnek még arra, amikor romos állapotban volt a zsinagóga, akkor is csodálatos szép volt egyébként, azért nem olyan szép, mint most, és akkor is koncertek zajlottak, én is énekeltem az egyik ilyen koncerten, és emlékszem, hogy mennyire kicsit szívszorító is volt az, hogy az ember... Az embernek egyszerűen fájt, hogy elpusztul egy ekkora érték, és most meg fantasztikus visszatérni és látni, hogy ismét koncertek vannak ott, és hogy a gyerek zsivaj, hogy a koncertek hangjai megtöltik ezt a teret. Úgyhogy én tényleg nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek szívesen jönnek hozzánk, és egyébként más szakrális terekkel ellentétben itt a felújítás okán még azt is sikerül elérni, hogy az emberek le tudják rakni a kabátjukat a ruhatárban, hiszen nagyon jól fűthető ez a templom.
És csodálatos akusztikája van, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el nem csak a Rumbak zsinagógában, hanem a harmadik Purimfest bármelyik programjára. Ezt természetesen meg tudják nézni a masihisz.hu-n, illetve a Facebook oldalon a Purimfest Fesztiválnál, vagy a Purimfest oldalán. Én meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem Bíró Eszter, aki a masihisz művészeti vezetője, illetve a Purimfest egyik főszervezője, és kívánok nagyon sok sikert ez a fesztiválhoz, nagyon sok látogatót és sok folytatást.
Nagyon szépen köszönöm, és még egy mondatot hozzáfűznék, hogy és ez nem ér véget, hiszen március 22-től megy tovább a Pészakfest, és arra is sok szeretettel várunk.
Így van, köszönöm szépen, hogy itt volt. I've been watching you for some time. Stop staring at those ocean eyes, burning cities and napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes, your ocean. Egy izgalmas kiállítás megnyitójára hívjuk el önöket, illetve egy izgalmas kiállítást nézhetnek majd meg. Wei Xiang Kerékpárvilág című kiállítását, ami 1989 és 2025 között készült képeiből áll, és azt gondolom, hogy ezt a világot talán nem tudja jobban bemutatni más, mint maga a művész, illetve Szamodi Zsolt Olaf, ugyancsak fotográfus és Wei Xiang alkotótársa. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Valóban Wei Xiang kiállítására készülünk. 1989 óta Magyarországon élő festő és fotóművész, ő egyébként üzletember mellette, de ő Kínából úgy érkezett Magyarországon, hogy festőművészi és tanári diplomával a zsebében jött. Egyébként a tervei szerint Toszkánában lett volna festőművész, de mikor Budapestre megérkezett, úgy döntött, hogy maradt Budapesten, azóta itt él. Na most ez az aktuális kiállítása, ez a kerékpár világ, kerékpáros világ, ugye, valóban 1989-ben voltak az első képei, azok, ami kiállításra kerülnek, azok még Kínában készültek, és egészen napjainkig folytatja ezt a munkát. Hát elég komoly, nagy széles anyagból kerül kiválasztásra 30 kép, ami a tárlaton látható lesz. Itt gyakorlatilag Kínától Európán keresztül, de van Etiópia, van Japán, Kiotóban készült képe, a kerékpárral kapcsolatos életünket, de tulajdonképpen az emberek életét mutatja meg, ami kötődik a kerékpárhoz.
Mondta, hogy a világ minden pontjáról lesznek kerékpáros képek a kiállításon, és ugye a világ különféle pontjain, illetve a különféle helyzetekben használt kerékpároknak más-más funkciójuk, más-más jelentőségük van. Most a kerékpározás gyakorlatilag a reneszánszát éli, és azt mondjuk, hogy a biciklizés meg a kerékpározás fog minket majd megmenteni, és zöldé teszi a világot, mert nem használunk majd annyi autót, és nem lesz annyi kipufogógáz. De azért régebben az emberek nem feltétlenül környezettudatosság miatt használták a kerékpárt, hanem azért, mert ez volt a fő közlekedési eszközük, vagy nem volt más, hogyha el akartak jutni egyik faluból a másikba. És gondolom, hogy a különféle kultúrák megjelennek itt nagyon erősen ezeken a képeken, hogy mennyire más egy-egy kerékpár használat attól függően, hogy mikor, hol és ki ül kerékpárra.
Annyira pontosan elmondta a bevezetőben, vagy nem is tudom, tényleg nagyon pontosan összefoglalta, mert gyakorlatilag erről szól a kiállítás, hogy különböző kultúrákban, különböző élethelyzetekben, hát valóban a 80-as évek Kínájában az volt a jármű. Tehát ezt úgy kell hozzáállni. Szállítóeszköz, jármű, a taxi, akár ugye ezek a riksákra gondolok, vagy ilyesmi. Azóta mi versenyzünk, vagy az életünk legfontosabb része, de vannak itt afrikai, hát etiópiai képek, ahol szintén az életnek a feltételét jelenti, hogy mozogni tudjon, hogy közlekedni tudjon, vagy azon szállít, ugye? Meg az árusok, a kis háromkerekű dolgaikkal viszik az árut, például az ásványvizet árusító férfi Pekingbe, aki 2015-ben, tehát ez már a fejlődő és nagyon gyorsan fejlődő Peking, ahol a legmodernebb autók járnak, ott is egy ilyen triciklivel hordja az ásványvizet az ember, mert ebből igaz, hogy 70 éves. Nem, 90 éves most olvasom. Bocsánat. Tehát egy 90 éves ember ilyen triciklivel járja a várost és árulja az ásványvizet. Tehát nagyon széles az, amire egyébként az emberiség használja a kerékpárt, nagyon fontos, és valóban legalább nincs kipufogógáz.
És ugye, ahogy nézem ezt a plakátot, amin van egy gyönyörű kislány, aki támaszkodik a bicikliére, és így közben eszembe jut, amikor ugye a nagymamám, ő is már egy 70 fölött volt, amikor így a faluban fölpattant a biciklire, mert azzal ment ki a szőlőbe, vitte a kapát, és azzal ment bevásárolni, és hogy amikor a városban látom, hogy szépen felöltözött üzletemberek, nem tudom én hány váltóval rendelkező bicikliükön mennek a városba, akkor azt gondolom, hogy ez egy egész más dolog volt, amikor a nagymama 70 évesen így feltepert a bicikliével a Szőlőhegyre nulla váltóval.
Ja, pontosan, de hát ő megszokta is azóta az élete. És gyakorlatilag ismerjük olyan eseteket, hogy addig járt biciklivel, amíg az élete tartott idős embereknek. De a gyereknek meg ez a szabadság és a mozgás lehetőség. Tehát ez a legjobb ebben a kerékpárban is. Az én számom, én is kerékpározom rendszeresen. És nem csak a kerékpárban, hanem ebben a kiállításban is ez a jó, hogy ezt a széles spektrumot mutatja be, hogy milyen fontos és milyen nagy jelentősége van ennek az eszköznek az emberek életében. És ez egy széles skálán mutatja végig, és nagyon szép fekete-fehér fotókat látod érdeklődő a Leica galériában.
Igen, és ezek a fekete-fehér képek, főleg úgy, hogy ugye egy festőművészről beszélünk, aki aztán festőszemmel készít fotókat, ez nyilván azt is jelenti, hogy ezek a fekete-fehér képek, ezek nem szorulnak arra, hogy egy színes világot mutassunk, mert a színek ott vannak ebben a fekete-fehérben, ami azért nagyon-nagyon sokféle fekete és fehér, és annak összes árnyalata.
Hát így van, de hát ez a lényege ugye a fotográfiában, hát ugye az életünk képmását, az az illúzió, az életünk képmását egyre tökéletesebben leképezzük és megjelenítjük, így úgymond megduplázzuk az életünket. Ezen belül az fekete-fehér fotó az abstrakció eszközével a témára és a kifejezési szándékra szűkíti le, és így nincsenek úgymond zavaró színek. Nem viszi el a szín a nézőt sem, meg a alkotót sem egy nem kívánt irányba. Tehát a fekete-fehér fotográfiának ez a legnagyobb ereje, hogy le tudja redukálni a témát arra, ezt ugye abstrakció, mert elvonatkoztatunk, hiszen ha valódi életet nézzük, az soha nem fekete-fehér, az mindig valami tónusa van, meg színe, meg hangulata, de a fekete-fehér fotóban jobban tud koncentrálni a lényegre az alkotó, és így jobban tud hatni a nézőjére valószínűleg.
Úgyhogy aki el tud menni és meg tudja nézni ezt a kiállítást a Staféta Galériában, a Váci utca 61-ben, hogyha valaki esetleg nem tudná, hogy merre van, Xeik Xian kiállítását, a kerékpárvilágot, akkor láthatja, hogy mennyit változott a világ 30 év alatt, illetve azt is láthatja, hogy egyetlen egy eszköz segítségével hogy tudja egy művész bemutatni a világ sokszínűségét és a társadalmi sokszínűséget egyszerre.
És valóban az embereket mutatja, hiszen ez egy nagyon emberközeli, a kerékpár apropóján az emberről szól. És ez egy nagyon érdekes, széles kínálatból egy szép 30 képes válogatás, amit itt meg lehet tekinteni holnaptól.
Én nagyon szépen köszönöm Szamodi Zsolt Olafnak, aki Xeik Xiang alkotótársa, illetve ugyancsak fotográfus, hogy itt volt, és egy kicsit bevezetett minket ebbe a világba.
Én is köszönöm szépen, és remélem, hogy a közönségnek tudtunk adni egy jó meghívót erre a kiállításra.
The light fandango. of birds just go sleep. Turn the wider shade off.
Játékra, egy szatírára hívjuk fel a figyelmüket, aminek most február 21-én, vagyis holnap szombat este 7 órakor lesz a bemutatója az Árt színtérben. Muri és Izgá Szerelem Ó című musical, amely 1965-ben debütált a New Yorki Broadway-n.
Igen, akkor egy picit hadd módosítsak,
jó,
hogy a prózai darab, amit a Sizsgál írt, annak volt a bemutatója 65-ben a Broadway. Aztán 1984-ben ebből készült egy musical, egy kis musical, amit szintén a Broadway vagy az Off-Broadway mutattak be. Tehát ez nem azonos a prózai darabbal, de az az alapja az egésznek.
De a történet az ugyanúgy ez a három az szereplős történet.
Igen, pontosan ugyanaz a történet. Eredetileg a címe a What About Love, és ugye a Love ez a szerelemnek egy ilyen slang mondata. De nagyon izgalmas, hát egy bohószréfa az egész.
Miért gondolta, hogy hozzányúl ehhez a darabhoz? Ráadásul egy olyan kis térben, mint az Árt színtér, ami egyébként egy nagyon meghitt tér. Ezek a kis létszámú darabok, ezek nagyon jól tudnak érvényesülni.
Igen, igen, ebben egyszerűen remekül meg lehetett csinálni. Most már látszik természetesen, hogy ez minden jól fog működni benne, mert tulajdonképpen itt nem az Árt színtérnek a színpada a közelsége, hanem a három fantasztikus színész, ami motivált a legjobban. De az is, hogy egy ilyen térben, hogy lehet megcsinálni egy ilyen másfél-két órás bohósztrépát.
Ugye maga a darab is egy abszurd, maga a történet is abszurd.
Igen.
Nem tudom, hogy mennyit lehet ebből elmondani, hogy a nézők, hogyha
hát
még nem ismerik.
Hogy ne lőjünk le poénokat, és ne spoilerezzük el a dolgokat.
De gyakorlatilag a szerelem az örök, az, hogy néha nem tudunk mit kezdeni az életünkkel, és hogy az iskolapadból, amikor az ember kimegy, akkor egyáltalán nem biztos, hogy amit várnak tőle, azt úgy fogja beteljesíteni, az viszont egészen bizonyos, és mindannyiunk életében előfordul. Mégis, hogyha egy kicsit felülről nézzük, kívülről nézzük, akkor az élet rengeteg olyan vidám történetet is tartalmaz, amit belülről megélve tragédiának élünk meg.
Igen, igen. Pontosan ez a kettőség jellemző, amit mondott a legjobban a darabra, hogy tulajdonképpen nevetünk, néha még hahotázunk is, vagy egyszer csak megcsavarja az ember lelkét, és belegondol, hogy tulajdonképpen itt azért nagyobb szomorúságok is vannak.
Amikor ezzel a darabbal elkezdett foglalkozni, akkor rögtön tudta, hogy kik azok a színészek, akiket szeretne meghívni, vagy pedig már eleve kapott egy darabot egy létező szereposztással, és akkor ön a megrendezője ennek a három színésznek, akik most előadják ezt a darabot.
Hát ez úgy alakult, hogy is, de tulajdonképpen természetesen voltak ajánlatok, és ez egy közös megbeszélés alapján alakult ki így a szereposztás. Ráadásul mindegyik színésze dolgoztam már ezelőtt Mahó Andreával, az Operett Színházban a Csókos Asszonyban játszotta nálam Katókát, illetve a Szépség és Szörnyetekben ő volt a Szépség, az egyik, a Hodor Kristóf, az Orfeumban, a Bonnie és Clyde-ban, illetve a Poirotban dolgoztam, a Borbé Richarddal, vagy Ricsivel, szintén a Szépség és Szörnyetekben, meg a Patlásban. Úgyhogy mindegyikről tudok, nagy képviselők tudok, tudtam mindent, most ezt a mindent természetesen idézőjelbe értsük, tehát ismertem a színészetüket, de még így is meglepődtem, hogy milyen fantasztikusak, egészen elképesztően varázslatos színészi munkát lehet látni.
És ugye, amikor mondta, hogy 65-ben csak a darabot mutatták be, a prózai darabot, és utána jött a jóval később a musical, akkor gondolkodott-e rajta, hogy a musicalt, vagy pedig a színpadi darabot érdemes bemutatni, vagy pedig azonnal a musicalben gondolkodott?
Most már azonnal a musicalben gondolkodtam, ugyanis van egy furcsa dolog, hogy én az 55. éve dolgozom színházban, és 1971-ben segédmunkásként kezdtem a Víg Színházban. És mint segédmunkás, körülbelül 70-75-ször dolgoztam az ottani Szerelem a prózai előadáson, és olyan színészeket láttam 75 estén, mint Rutkai Éva, Darvas Iván és Bárdi György, és hát egyszerűen nekem ez egy meghatározó élmény volt, ez a három fantasztikus színész, de pont ezért, most azért, hogy ez ne gátoljon semmiben, hogy van egy ilyen emlékét, ezért nagyon jó, hogy a zenés változatot csináljuk az mostani színészekkel.
Ugye a musical az egy olyan műfaj, ahol a színészeknek remekül kell énekelniük, és színészként
és
is remekül kell.
És így van, pontosan, nagyon jól mondta, színészet is nagyon fontos, és táncolniuk is kell tudni. És itt mind a három dolog pazarul működik.
Mi az, amit önnek adott ez a darab? Mert ugye annyi mindent olvas az ember, ön rengeteg színdarabot olvasott, látott, nézett, rendezett. Gondolom mindegyik darabból elviszi azt az üzenetet, ami, hát ez most valami új, mert amikor így dolgozom vele, beásom magam a mélyére, akkor találok egy kis gyöngyszemet, amit talán első olvasatra nem is vettem észre.
Hát igen, most egy picit lehet, hogy nem pontosan válaszolok a kérdésére. Nekem mindig az a fontos, és ebben a darabban is azt találtam meg magamnak, hogy a színházban, amit a Baz Luhrmannnak a Müllerus című filmjében mondanak, hogy szeretni kell, és szeretve lenni jó.
Hát ez egy nagyon
ez az,
szép.
Amit kaptam.
Ez egy nagyon szép mondat, meg talán lehet egy nagyon szép végszó is, de hogyha már a színészekről beszéltünk, akkor azért ne felejtsük el megemlíteni a nevüket, hiszen a három remek színész, Mahó
André, Hodor Kristóf és Borbély Richárd. És ne felejtsük el Bakó Gábor koreográfust, valamint Nyitrai László zenei vezetőt, mert hogy nagyon fontos, hogy élő zene van, ami ma már ugye ritkaság,
és Mihás Gábor díszlet és jelmezszervező.